Ez továbbra is a Kávézó a világ végén, amiben az orvosi jövőkutatásról, illetve az orvoslás jövőjéről, jelenéről beszélgetek dr. Meskó Bertalannal, és szintén egy általad küldött cikkről szeretnék beszélgetni veled, ez pedig arról szól, hogy Svédországban konkrétan volt egy ember, akinek szívleállása volt, és azért sikerült őt megmenteni, mert hogy egy drónnal tudtak egy defibrillátort, nem mondom jól, mindegy, tudjátok, hogy mire gondolok, tudtak oda küldeni a helyszínre, és így sikerült megmenteni az illetőnek az életét. Azt gondolom, hogy ez egy olyan fajta dolog, amit így még ha valaki óckodik is attól, hogy ugye jöjjenek ezek az új technológiák az orvoslásba, az sem tud ezzel vitába szállni, azért ez nagyon jó dolog, hogyha egy ilyen lehetőség van, hiszen nagyon sokszor tényleg ezeken a pár percen múlik, hogy valakit megmentenek, és ha tényleg egy ilyen rendszert ki lehet építeni, akkor ez egy csodálatos dolog. Ez tényleg ennyire működőképes, hogy ezt így már konkrétan megvalósítható?
Tényleg ennyire. Egy 71 éves emberről van szó, akivel havatlapátolt, és rosszul lett, és a közelben volt egy amúgy véletlen orvos, akinek volt egy alkalmazás telefonján, amin keresztül lehet ilyen drónt rendelni az adott pontra. De ez fontos, hogy itt jön pont szóba a kontextus, hogy hát ezt nem, tehát nem Budapesten kell például drónokat felállítani, amik defibrillátorokat tudnak ide-oda horozgatni, mert itt tök jó a népsűrűség, és itt vannak eszközök amúgy is, és a életmentő alkalmazás is működik a mentőszolgálattól, tehát hogy ennek ott van jelentősége, ahol mondjuk hatalmas távolságok vannak, és akár a mentő sem tudna időben kiérni, de ha valaki egy járókelő, nem orvos, egy járókelő is a közelben van, és a defibrillátor ott van, ami általában félautomata, tehát csak fel kell rakni és csinálja a dolgát, amíg a mentő meg nem érkezik, ez konkrétan tökéletes ellátást nyújt, és ezért kell elfogadtatni az emberekkel azt, vagy döntéshozókkal még inkább, hogy nem az a cél, hogy vegyünk félmillió drónt és tegyük tele vele az országot, semmi értelme nincs. De ott, ahol nagyon nagy távolságok vannak, és amúgy is lassabban tud kiérni a mentő, ott ez, mint látjuk, konkrétan életeket menthet.
Hogy látod, hogy az egészségügyi szakemberek, mondjuk tehát valakinek, aki mondjuk mentős, és akkor bedobsz egy ilyen ötletet, hogy hát oké, mi lenne, hogyha lenne drón, ami defibrillátort visz ki a helyszínre? Köszönöm. Akkor mennyire elfogadóak a szakemberek?
Azért nehéz példa, mert a országos mentőszolgálatnál Csató Gábor főgazgató pont, hogy barátom, és ezekről tud önmagától is, és a mentőszolgálatnál ők önmaguktól találják ki azokat, hogy milyen technológiákkal lehetne folyamatosan fejleszteni az ellátást. Tehát ők használnak AI-t, például a logisztikában, használnak most kísérleteznek a jól tudom drónokkal, tablet alapú eszközöket használnak a mentőkön most már hosszú évek óta. Tehát náluk pont nem az én segítségem van szükség, hogy őket a jó irányba noszogassam, és akkor inkább azt látom, hogy a szabályzók oldalán, vagy a szabályzók szempontjából van olyan, hogy ott tudunk hozzáadni már, a Medical Futuristen keresztül tudunk hozzáadni az ő gondolkodásukhoz. De egy konkrét például kb. 2,5 éve fedeztem fel, hogy az amerikai szabályzó, az FDA, ami egy Food and Drug Administration, tehát ilyen ételekkel is, meg gyógyszerekkel is foglalkoznak, a világ legelőremutatóbb, legfejlettebb szabályzója, ezt így ki lehet mondani. Az FDA honlapján keresgéltem AI alapú orvosi technológiákat, amiket az FDA ezt leszabályzott, és ráadásul van bennük mesterséges intelligencia. És nagyon nehéz volt találnom, és rájöttem, hogy az FDA ezt nem jelzi külön, hogy amúgy ezek AI alapúak, de vannak a adatbázisában ilyenek. És akkor a kutatócsoportommal megcsináltuk az első adatbázist, Open Access nyilván bárki hozzáférhetett, meg lehoztuk a legmagasabb szintű Digital Health Labban Amerikában, hogy itt az első adatbázis a 40-valahány AI alapú FDA által aprovált, tehát elfogadott orvos technológiáról, mire az FDA fél éven belül kihozta a saját adatbázisát, citálva a miénket, hogy nagyon jól most megcsinálják, és most már lehet keresni a külön AI-os FDA adatbázisban. Tehát, hogy ez így lehet nem izgalmas annyira, nekem nagyon...
De hát azért ezt átlátjuk, hiszen a világ egyik legnagyobb ilyen orvosi szervezetét tudtátok kvázi befolyásolni azzal, amit csináltatok, hát ez egy hatalmas dolog.
És nekünk elég, hogyha ez nem annyira hangos, vagy látványos, vagy színes az eredmény, de hogyha ez történik, hogy az FDA mostantól külön kezeli az AI alapú technológiákat, ugye azok teljesen más eszközök, mert egy új katétert leszabályozni egy dolog, arra van 100 év tapasztalat, de egy AI alapú algoritmust, ami ráadásul változik minden egyes döntéssel, amit meghoz, hát az Kossuth meg Vasuth a két dolgot leszabályozni. Ezért tényleg külön kell kezelni ezeket, külön szabályzási rendszer kell rá, tudni kell az AI területen dolgozó kutatóknak, üzletembereknek, befektetőknek, döntéshozóknak külön keresni a adatbázisban. Hát, hogyha ezt meg tudtuk ezt a változást ezzel ki tudtuk váltani az FDA-től, akkor én nagyon boldog vagyok, már pedig ez történt, és inkább ilyen helyeken keressük azt, hogy hol tudunk hozzáadni az egészségügy működéséhez.
Az AI témakörre majd mindjárt vissza fogunk térni, mert ugye ez mind a kettőnknek nagy szívügye, és mind a kettőnket nagyon érdekel, úgyhogy majd egy ilyen külön blokkot szeretnék szánni, mert az ott van talán a legizgalmasabb fejlődési lehetőség. De még egy nagyon fontos kérdés, amivel indítani szoktunk ebben a műsorban, ez pedig az, hogy te az emberiség jövőjét tekintve optimista vagy, pesszimista vagy, vagy a kettő között, vagy hova sorolod magadat?
Szerintem én extrém optimista vagyok. Én a reményben hiszek, és abban, hogy amíg a tudomány nyelve, a tudománynak a módszertana vezéreli az emberiséget úgy általában, addig csak előre fogunk jutni. Lesz benne nehézség, meg kihívás, de hogy eddig is a tudomány mentett meg minket, most is, lásd COVID, és még lesz még egy csomó ilyen kihívásunk, szerintem a COVID-nál jóval bonyolultabb is, és amíg a tudománynak a katonái teszik a dolgokat, tehát a kutatók azok kutatnak, és van erre lehetőségük, meg erőforrásuk, amíg az emberek többsége azért elhiszi azt, amit mondanak, ahogyan rámennek a hídra is, mert hisznek a mérnököknek, tehát hogy amíg a szakemberekben hiszünk, addig én csak reményben tudok hinni, és amíg remény van, addig abba lehet hinni, hogy egy jobb világot építünk a gyerekeinknek, az unokáinknak, és azért ehhez látni kell egyéneként is magunkat. Mondjuk én látom magamat 100 évesen egy űrhajóra bordolni a Mars felé, a saját lábamon, mondjuk egy exoszkeletonos, egy ilyen robot váz segíthet járni, de tehát nem ágyon tolnak be, hanem tényleg még én megyek valahogyan, és ezt a képet, ezt így kultiválom a fejemben, hogy én látom magam 100 évesen ezt vagy azt csinálom, és mindegy, hogy Marsra megyek, vagy focizok, de hogy valamit csinálok 100 évesen, és szerintem az a, én pont most lesz pénteken egy jövőkutatói meeting a MTN, és pont azt fogom felvetni nekik, hogy van egy hihetetlen PR problémája ennek a területnek. Már pedig az, hogy azt hiszik az emberek, hogy a jövőutók ilyen jó sok, hogy nekünk ezt vagy azt meg kell mondani, mikor lesz, ami teljesen szürreális, mert azt kérdezett, hogy mikor az okos, most van egy több ilyen cég is kijött, az, hogy okos tévék lesznek ilyen távolságból használható egészségügyi platformok, hogy rengeteg idősnek van otthon tévéje, már okos tévéje van, azon keresztül lehet videóhívást csinálni, és akkor tökéletes, nem kell új eszközt venni otthonra, és így tovább. És valaki ezt kérdezi, hogy mikor lesz az okos tévé a mindennapokban használt egészségügyi platform, hát nekem otthon van, tehát hogy nekem már van, akkor most mi az, hogy mikor lesz, amikor már működik. Tehát jövőkutatót kellene rakni minden kormányzatba, ez most tudom, hogy sokan mosolyognak rajta, én is, ha belegondolok ugye a magyar kereteket nézve, hogy itt mi történne, de arra van szükség, hogy víziókat alkossanak ehhez értő szakemberek, és ezeket a víziókat megmutassák az embereknek, hogy beszéljünk a víziókról, mert az, hogy az egészségügyben én választom ki, hogy mely vágyott víziók felé menjünk, én sem gondolom, hogy így van jól, de mivel nem tudom megbeszélni még 1 milliárd, csak mondjuk pár százezer ember a napokban, ezért most ez van. De arra lenne szükség, hogy a víziókról beszéltessük az embereket, és segítsenek eldönteni, hogy mi az, ami vágyott, hogy a technológiák használatánál a privát szféra mennyit sérül, de ilyen és ilyen víziókra vágyunk ezek közül, ezeket meg inkább etikai aggályokat kerüljük el. Ehhez jövő kutatást kell tenni a mindennapokba. De alapvetően abszolút optimista vagyok.
Na, nagyon örülök neki, mert ez a műsor is egyébként azzal a céllal jött létre, hogy egy kicsit az optimizmus felé billentse a szerintem nagyon-nagyon durván bepesszimistásodott és besötétedett ilyen jövőképünket, tehát hogy tényleg, amikor már olyan cikkek jelennek meg, hogy gyakorlatilag el kell fogadjunk, hogy vége van a mesének, és mindenek vége, akkor azért szerintem nagyon fontos olyan emberekkel beszélgetni, mint te is, meg beszélni az olyan kezdeményezésekről, amelyek előre viszik az embert, mert hogy én is azt gondolom, hogy az alkalmazkodó képességünk hozott egyébként ilyen helyzetben minket, mert ennyire jól tudunk alkalmazkodni, akkor remélhetőleg ez ki is tud húzni minket a slamasztikába, de mindenféleképpen, ahogy te is mondod, a vízió iszonyatosan fontos. Tehát, hogy ha nincsen semmilyen víziónk arra, hogy hova akarunk eljutni, akkor nyilván lehetetlen lesz oda. Tehát, ha csak mindenhol az, hogy hát jó, hát nincs már hova menni, akkor igen, akkor az csüggedtséget fog hozni. Tehát nem pedig előre menetelt, az abszolút a remény.
Illetve még a vízióalkotás egy dologhoz vezet mindenképpen, a proaktivitáshoz. Mivel azt a víziót szeretném a többi helyet, én azért fogok tenni ma, és amit teszünk ma, amíg mi mondjuk meg, hogy milyen lépéseken keresztül jutunk el a jövőbe, addig azért van reményem az egészben, mert hogy akkor el lehet jól, tehát jó döntéseket is lehet hozni annak érdekében, hogy olyan víziókat alkossunk, vagy olyan víziókhoz kerüljünk el, amik tényleg a többségnek a lehető legjobbak. Csak ehhez proaktivitás kell. Ha azt kérdezi, hogy mikor lesz nekem a házi orvosom, a partneri viszonyom, hát ha így kérdezed, akkor szerintem 20 év múlva, de ha te addig keresgélsz házi orvost, amíg tényleg találsz egy partnert neked ebben a proaktív szerepben, hogy te szeretnél az egészségedért tenni, akkor lehet, egy hónap múlva, nekem is így volt, a harmadik házi orvosom lett egy partner, az első kettő nem nagyon akart partner lenni, nekem meg az úgy nem volt jó. Tehát rajtunk múlik, hogy ezeket a víziókat mikor hozzuk el a valóságban.
Hát jó, igen, de ez egy személyiség jelleg is, hogy valaki ennyire proaktív, hát te azt gondolom, hogy egy ultra proaktív ember vagy, tehát nem mindenki számára adott ez, de mondjuk, ha van sok proaktív ember, az mondjuk kitaposhatja az utat mondjuk másoknak, akik talán nem ennyire azok, de mondjuk szívesen mennek egy már kitaposott úton. Még egy
igazából
dolog...
Amerikában tényleg ez történt. Az első pár millió beteg, az a többi 100 milliónak kitaposta az utat, és amíg 10 éve arról volt szó amerikai orvosi konferenciákon, amikor előadtam, hogy hát orvosok mondták, hogy jó, de hát ők nem akarnak azért ennyire változtatni ilyen gyorsan, majd 5 év múlva arról volt szó, 5 éve, hogy annyira sok e-paciense van, hogy igazából ő szeretne most már változni, mert így viszont a betegeivel nem tud kapcsolatokat kialakítani, mert nem tud válaszolni a technológiai kérdéseikre, a betegnek az ugyanúgy rossz, mint hogyha egy orvosi kérdésre nem tudna válaszolni. Tehát az orvosnak fel kell kötni a gatyáját, és ebben is fejlődni, mert hogy ez most már része a mindennapi gyakorlatnak.
Még egy állandó kérdésünk van, és te, mint sci-fi rajongó, szívesen teszem ezt föl neked, hogy az is a véleményem, hogy egy picit amiatt is van ilyen sötét jövőképünk, hogy a legtöbb sci-fi nagyon sötéten festi le a jövőt, mindig az van, hogy tönkrement már a föld, savas eső esik, vagy már nem is tudunk itt élni, és el kellett mennünk valahová máshova. Tudsz-e mondani egy olyan sci-fit, ami pozitív jövőképet fest?
Nem fel a kérdés, mert nyilván nem. Tehát Hollywoodnak a pozitív, az a romantikus sztorikon kívül, az nem jó. Tehát minden disztópia az, amiben van nafta, de ha most ki kell emelnem, a filmet nem tudok, mert tehát egy film, ami azt úgy bemutat, az nem, de mondjuk film jelenet, ami hát tudományosan azért megkérdezhető, lesz-e ilyen, vagy nem, de mint elgondolás nagyon tetszett, a Elysiumban, a Matt Damonnak a sci-fi-ben volt egy jelenet, ahol a gazdagoknak a területén, vagy űrbázisán egy hölgy befektette a gyerekét egy ilyen kabinba, ami leszkennelte a gyereket, és kiírt, hogy hány sejtje rákos, és a visszaszkennelésre azokat el is pusztította a rákos sejteket, ami tudományosan teljesen nonsens, és tényleg nem lesz ilyen, de mint elképzelés, hát végtelen pozitív, hogy egy technológiával megtudom, mi a bajom, és meg is oldom egyből, az nagyon tetszett.
Na, innen folytatjuk az AI-jal.